Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 25-től a 32. versekből következőképpen.
Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Vigy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Ezután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erdőnek a tetején, erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fahasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette lévő szentfát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak: vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, amíg megmondták: Gedeon, Jóás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak: hozd ki a fiat, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele: ti akartok perelni Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe szállt érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeon azon a napon Jerubbaálnak, mivel azt mondták, pereljen vele Baál azért, amiért lerombolta az oltárát.
Imádkozzunk. Édesatyánk, Istenünk, elég járunk, most szeretnénk a jelenlétedben lenni. Dicsérünk téged, mert valóban erős Isten vagy, akinek nincs szüksége emberre, nincs szüksége az emberre, hogy megmutassa Istenségét, és aki mégis annyira szerettél minket, hogy életet adtál önmagadból minden teremtménynek, és kegyelmedből közösségre hívtál minket magaddal. Istenünk, olyan sokszor érezzük azt, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, hogy minden viszonylagossá válik. Nem látjuk tisztán a viszonyítási pontokat. Körülvesznek minket kincseink, melyekből egy ideig gazdagnak érezzük magunkat. Érezzük, hogy a kezünkben az irányítás, mintha kapnánk valamit, aztán egyre jobban kirajzolódik folyamatos veszteségeink körvonala. Folyton vakvágányra futunk, érezzük a céltévesztettségünket. Megvalljuk neked, atyánk, hogy nem találjuk az utat, nem találunk téged. Oly sokszor távolinak tűnsz, ezért bálványokat keresünk, azokra építjük életünket. Megszokásaink irányítanak bennünket, ezekben keressük a stabil talajt, pedig az eszünkkel tudjuk, hogy csak benned lehetünk valódi biztonságban, még találhatunk boldogságot, hogy csak te vagy az igaz és erős Isten. Könyörgünk most hozzád, atyánk, hogy szereteted által mégis ments ki minket bűnös voltunkból. Bocsásd meg a tőled való elhajlásunkat, és téríts minket magadhoz. Adj rálátást arra, hogyan működünk, és adj erőt és bátorságot, hogy egyre inkább megváltoztassuk gondolkodásmódunkat. Már nem magunknak, nem embereknek, nem bizonytalan, de megszokott dolgoknak, hanem neked szeretnénk áldozni. Csak rád szeretnénk tekinteni, neked engedelmeskedni, csak a te erődben szeretnénk gyönyörködni, rád mutatva szeretnénk élni. Szólj hozzánk most, Istenünk, az ige hirdetésen keresztül is. Szeretnénk átélni azt az ajándékot, hogy veled közösségben, párbeszédben lehetünk. Szólsz hozzánk, szabad helyre állít, gyógyít minket. Amen.
Ami együttlétünket áldja és szentelje meg az Úr, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Istenek írott igéjét olvasom és hirdetem az ő szent lelkét segítségül hívva és várva a felolvasott igerészből, a Bírás könyve 6. részéből olvasom az igét, a 14., 15. és 16. verset. Megnevezett helyről a Bírák könyve 6. részéből Istenek írott igéje így szól hozzánk. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember lett volna. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, engedjétek meg, hogy néhány gondolatban összefoglaljam a felolvasott igerésznek az előzményét, annál is inkább, mert Gedeonnak az élete és a harca, a viselkedése a mai modern embernek a lelki ábrázatát mutatja, lelki lenyomatát adja. Annál is inkább, mert a mai embernek talán a legnagyobb betegsége és ellensége nem más, mint a félelem. A félelem, a kételkedés és a bizonytalankodás. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan ebben a mai világban, hiába modern világban élünk, azt mondhatjuk, hogy a félelem a legnagyobb úr. Félelem a jövőtől, félelem a holnaptól, félelem a munkanélküliségtől, félelem a betegségtől, félelem attól, hogy meg tudok-e egyáltalán élni a nyugdíjamból, a fizetésemből, el tudom-e tartani a családomat. Úgy gondolom, hogy ez a félelem nagyon látszik, hogy rátelepszik a mai modern emberre. Valaki állítólag megszámolta a Bibliában, hogy 365-ször szerepel ez a szó összetétel, hogy ne félj. Mint hogyha az örökkévaló Isten minden napra adna nekünk egy ilyen bíztatást, egy igét minden napra, hogy ne féljünk ebben a világban. Szeretett testvéreim! Az igaz, hogyha körülnézünk magunk körül, azt látjuk, hogy mindenhol bizonytalanság van. Ami ma biztos, vagy annak látszik, holnap már lehet, hogy bizonytalan. Van egyfajta pozitív félelem is, de sajnos ez a pozitív félelem nem található meg nagyon sok emberben. És itt arra gondolok, hogy hiányzik a mai modern emberből az Isten iránti félelem. Valahogy úgy él a mai ember, mintha nem lenne Istene. Mint hogyha nem lenne valaki, aki irányítja az életét, akit legalább tisztelni, félni kellene. Gedeonban is volt egyfajta kisebbségi érzés, ha lehet így fogalmazni. Hiszen amikor az Isten elküldi erre a hatalmas nagy feladatra, azt látjuk, hogy Gedeon szinte megretten. Elkezd félni, elkezd kételkedni abban, hogy valóban ő lesz az, aki megszabadítja Midján kezéből Izrael, az ő népét. Ott van a félelem, ott van a rettegés, ott van a kételkedés, és sokféle kérdés az ő szívében. Hogyan induljon el? Mit tegyen? Egyáltalán ő-e az, akit Isten kiválasztott? Úgy gondolom, hogy nem újszerű ez az Isten prófétáinál, hiszen egyik sem tudott úgy elindulni, hogy valamilyen akadályban nem ütközött. Egyik sem volt, aki magától csak úgy elindult volna, volt, aki alkalmatlanságára hivatkozott. Volt olyan, aki fiatal voltát emlegette, és tudunk olyanról is, aki pontosan az ellenkező irányba indult el, mint ahová Isten küldte. A feladat tehát minden próféta előtt hatalmas volt, minden küldött előtt, ott tornyosult a hatalmas feladat, és ők csak azt látták, hogy önmagukra tekintve kicsinyek, gyengék, erőtelenek és hiteltelenek. Nem érzik magukat hitelesnek abban, hogy ők lennének a kiválasztott. A hit kicsi és erőtelen. Isten mégis kiválasztja Gedeont, és az angyal által meg is szólítja, olvassuk az előzményekben, vitéz férfiú. Hát el tudom képzelni Gedeont, aki úgy tekintett magára, mint a legszegényebb, mint a leggyengébb, mint a legkisebb az ő atya házában. Szinte körülnézett, hogy vajon van-e ott még valaki körülötte, biztos neki szólt ez a megszólítás. Az angyal azt mondja neki, hogy vitéz férfiú. És ő nem hiszi el, hogy valóban ez a megszólítás neki szólt. Sokszor érezték tehát Isten kiválasztottai azt, hogy alkalmatlanak a feladatra. Isten mégis valamilyen úton, módon mindig alkalmassá tette őket a szolgálatra. Tudjuk jól, szeretett testvéreim, hogy a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük ebben az esztendőben, és biztos vagyok benne, hogy tanulmányainkból, illetve olvasmányainkból tudjuk, hogy sokszor voltak a reformáció tagja is a hithősök olyan feladat előtt, amely átláthatatlan, legyőzhetetlennek tűnt előttük. Ott hatalmaskodott a feladat. Lehet, hogy egyetlen egy mondatba tudtak csak belekapaszkodni néha egy-egy helyzetben, ami egyházunknak is a hitmondata, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hát pontosan ezt szerette volna Gedeon is megérdeklődni, megtudakolni, hogy valóban ő a kiválasztott. Valóban ő az, akit Isten kiválasztott erre a hatalmas feladatra. Ugyanakkor ott volt benne az a fajta félelem, pozitív félelem, az Isten iránti félelem, hogy legalább megkérdezte, áldozatot vitt, legalább meg akarta tudakolni, hogy valóban ő az. Azt mondja az angyalnak, maradj itt, elmegyek, elhozom az áldozatomat. És amikor Isten elfogadja az ő áldozatát, amikor azt az ígéretet kapja, hogy meg fogja venni mindjárt, akárcsak ha egy ember lett volna, akkor kezdi már elhinni, hogy ő a kiválasztott. Sokszor, szeretett testvéreim, valljuk be mi is bűnbánattal azt, hogy nem érezzük alkalmasnak magunkat a szolgálatra. Nagyon sokszor ott van a félelem bennünk, pedig Isten azt mondja, ne félj, mert én veled leszek. Ne félj, mert megsegítelek. Ne félj, amikor műtét előtt állsz, én ott leszek veled. Ne félj, amikor ott tornyosulnak a problémák fölötted, melletted, körülötted, én ott leszek és megsegítelek. Sokszor úgy gondolom, szeretett testvéreim, hogy mi, akik a keresztény hit útján járunk, sokszor tévedésben vagyunk a hit útján való járással. Sokan abban ringatják magukat, hogy megismertem az örökkévaló Isten szeretetét, megismertem az ő kegyelmét, megismertem az ő jóságát, és most már nekem nem lesznek hitbeli harcaim. Nekem már nem kell keresztül menni olyan dolgokon, olyan nehézségeken, amiken más keresztül megy. Valahogy bele süppedünk a lelki fotelbe, amiből olyan nehezen tudunk felkelni, és úgy gondoljuk, hogy mi már megnyugodhatunk. Nincsenek harcok, nincsenek problémák körülöttünk. Aztán azt is észreveszünk, hogy a mellettünk élőknek, mintha könnyebb lenne az élete. Mintha az ő terheik, az ő problémáik valahogy irigyésre méltóbbak lennének. Valahogy nem látjuk olyan nagynak az ő terheiket, mint a saját terheiket. Ez is egyfajta téves nézet. Ne gondoljuk azt, hogy a hithősöknek olyan könnyű volt. Gedeonnak az életéből is látjuk, rácáfol erre. Nem volt olyan könnyű, de maga Jézus sem ígérte azt, hogy rózsaszirmokkal telehintett úton fogunk a mennyország kapujáig menni. Sőt, azt mondta az ő tanítványainak, vigyázzatok, nyomorúságotok lesz ezen a világon, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Gedeonnak sem volt könnyű az ő élete. Neki is voltak hitbeli harcai, volt benne félelem, kételkedés, ahogyan említettem. Az igazi hitbeli élet éppen arról ismerszik meg, hogy vannak harcai, vannak nehézségei. De nem engedem, hogy ezek a nehézségek úrá legyenek rajta, hanem tudom azt, hogy kihez kell forduljak. Tudom azt, hogy ki erőt kell leboruljak. Tudom azt, hogy kitől kell segítséget kérnem. Ezért, amikor elkezded zúgolódni a terheid ellen, amikor elkezded méricskélni a magad terheit, problémáit a melletted élővel, akkor jusson eszedbe, Gedeon, gondolj őre. A most felolvasott igerész egy történelmi elbeszélést, egy történelmi helyzetet ír le, és tudjuk, hogy Isten nem csak azért adja ezeket a történelmi eseményeket, hogy mi a gyermek Isten tiszteleten még könnyebben át tudjuk adni a gyermeket részére, még inkább kézzel foghatóvá tudjuk tenni az igét, hanem a mi tanúságunkra is megíratta. Az előzményekhez hozzátartozik az is, hogy Isten az ő angyalán keresztül látogatja meg Gedeon, és egy feladatot ad neki. Egy olyan feladatot, amely feladat óriásinak tűnik, és ahogy mondtam, ő alkalmatlanak érzi magát. Az emberi értelemnek szinte ellene mond ez a feladat, mégis megkapja a küldetését, megkapja a bíztatást, és elindul. Isten azonban nem először jött itt látogatóba, nem először látogatta meg az embert. Tudjuk jól, az Édenkertben az első emberpár, amikor bűnbe esett, elvesztette a kapcsolatát Istennel, és Isten meglátogatja őket, és visz nekik egy különleges ígéretet a látogatás során, és azt mondja, jön majd valaki, aki a kígyó fejére fog taposni. Aztán olvassuk az Ószövetségben máshol, hogy Isten meglátogatja Sárát. Ez is egyfajta látogatás volt, és oda is vitt Isten egy ígéretet, és ez az ígéret annak az idős házaspárnak szólt, akik már igazából elvesztették a hitüket és reményüket abban, hogy gyermekük lesz. Mégis az ígéret így hangzott, egy év múlva fiút fog szülni. Isten tehát eljön látogatóba, Ábrahámhoz, Sárához, Izsákhoz, meglátogatja Annát, és sorolhatnánk az Ószövetségben azokat a történeteket, azokat az igéket, amelyeken keresztül Isten mindig eljön, megszólítja az embert azért, hogy egyrészt megerősítse, másrészt pedig feladatot adjon. Persze ezek mögött, a látogatások mögött mindig több van. És ezt igazából Zakariás prófétánál látjuk, a Zakariás papnál, amikor érezte ennek a súlyát, így olvassuk, áldom az Urat, mert válságot hozott. És a válsággal valóban együtt jár a bűnbocsánat, az üdvösség és az örök élet. Jézus Krisztus is panaszként mondta annak idején, mikor Jeruzsálem mellett ment el, hogy Jeruzsálem nem ismerte meg az ő meglátogatásának idejét. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a csibéid, de te nem akartad. De nem csak a meglátogatásnak az idejét nem veszik észre sokan, hanem magát a látogatót sem. Tudunk az Emmausi tanítványokról, akik együtt mennek Jézussal az úton, és nem ismerik föl. Nem véletlenül kérdezgetik egymást, vajon nem gerjedezette a szívünk, amikor velünk együtt jött az úton, és magyarázta az írásokat. Isten szent lelke, hadd kérdezzem meg téged, hogy te felismerted-e a te meglátogatásodnak idejét. Felismerted azt, hogy amikor Isten meglátogatott, vagy hozott valamit az életedbe, az nem a véletlennek a műve. Nem a véletlennek a műve az, hogy itt ülsz ebben a szép gyülekezeti teremben, és hallgatod az igehirdetést. Nem véletlen az, hogy én itt állok, és szólom az igét. Nincsenek véletlenek, szeretett testvéreim. Isten ma is itt van közöttünk lelke által, szeretne megszólítani azért, hogy meglássuk, felismerjük a mi meglátogatásunknak idejét. És amikor a lélek indítja az embert, akkor nem lehet várni, nem lehet tétovázni. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy rövid történetet, egy rövid igaz történetet. Szeretett elődöm Gál Győző, nagytiszteleti úr, annak idején 22 évig Gemzsén szolgált, és egyik alkalommal a templomban, amely majdnem dugig volt, a szeretetről és a megbocsátásról prédikált. És miközben prédikált, egyszer csak a hátsó sorból felállt egy férfi, és elindult a templom közepe felé. És mindenki döbbenten nézte, hogy még nincs vége az ige hirdetésnek, ez az ember miért állt fel? Talán rosszul van? Talán valami baj van? És az ember elindult tovább, végigment a templomon, a lelkipásztor is abbahagyta a prédikációt, és figyelte, végigment a templomon, és az utolsó sorba bement, befurakodta magát az emberek között, odaállt valaki elé, és megölelte. És mindenki, aki ott volt a templomban, mindenki tudta, hogy igen, az a testvére, akivel 10 éve nem beszélnek. Ez az ember, aki felállt, aki oda ment, ez nem törődött azzal, hogy mit mondanak a többiek. Ő érezte azt a kényszert a lélek által, hogy neki oda kell mennie. Neki meg kell ölelni a testvérét, aki 10 éve, lehet, hogy egy szót sem szólt hozzá, de neki bocsánatot kell kérnie. Felismerjük-e azt, amikor a lélek bennünket indít? Felismerjük-e azt, amikor nekünk valakit meg kell látogatnunk, vagy egy beszélgetést mégiscsak erőltetnünk kell, pedig nem szeretnénk, se testünk, se lelkünk nem kívánja. De el kell menjünk. Gedeon is végigment ezeken a bizonytalanságokon, hitbeli harcokon, sokat tépelődött azon, hogy egyáltalán ő a kiválasztott. Látjátok, hogy ő is vitte az áldozatát, és amikor elfogadta az Isten, akkor már érezte azt, hogy kiválasztott, és neki mennie kell. Azonban mielőtt még ezt megtenni, egy nagyon fontos dolgot még végre kell hajtani. Haza kell mennie, és le kell rombolni azt a bál szobrot, ami atya házánál van. És ki kell vágni azt a szent fát, amely előtt lehet, hogy ő is napokkal vagy hetekkel azelőtt ugyanolyan bálvány imádást folytatott. Gedeon addig nem lehet népe szabadítója, amíg ott égtelenkedik atya portáján ez a bál szobor és a szent fa. Nagy üzenete szeretett testvéreim számunkra is. Nem lehet az Úr az életed, amíg ott vannak a bálványok, amíg ott vannak a kerítések, ott vannak a falak, amíg ott vannak a szent fák, a dolgok, amelyek elválasztanak Istentől. Lehet, hogy ez az életünk legnagyobb hitbeli harca. Lehet, hogy minden nap meg kell ölnöd magadban azokat az érzéseket, azokat a dolgokat, amelyek próbálnak elválasztani Istentől. Amíg nem ő az egyetlen, addig lesznek mindig hitbeli harcaid. Ő kell legyen az első, az egyetlen és az egyedüli. Gondoljatok bele, hogy milyen furcsa lenne, hogyha azt mondaná a férj a feleségnek, hogy drágám, én nagyon szeretlek téged, te vagy az első. De a második Mariska, a harmadik meg Juliska. Ez nem lehet így. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet kétfele sántikálni. És nem lehet azt mondani, hogy én szeretem az Urat, de azért a biztonság kedvéért még bánt is megtartom, meg a szent fát is, mert sose lehet tudni. Ha az Úré vagyok, akkor ezeket a dolgokat távol kell tartsam magamtól. Akkor a szent fát igenis ki kell várni. Tudjátok-e, szeretett testvéreim, amikor a 10 parancsolatban arról olvassunk, hogy Isten azt mondja önmagáról, hogy féltő, szerető Isten vagyok, akkor tulajdonképpen az a szó, hogy féltő, szerető Isten, az eredeti fordításban azt jelenti, hogy féltékeny. Féltékeny Isten vagyok, aki nem adom a dicsőségemet másnak. Aki nem tűröm meg magam mellett a másik Isten. Nagyon sok minden lehet, ami elválaszt bennünket Istentől, ami az Isten helyébe akar lépni. Lehet, hogy észesen vesszük, hogy ott van mögöttünk, sunyi módon meglappang az életünkben, csak nem vesszük észre. Eszembe jutott most hirtelen egy reklám egy futó hölgytől, aki lát valamilyen kis zöld szörnyecskét, és felveszi a vállára, és fut vele tovább. És kiderül, tulajdonképpen a betegséget viszi magával. Megtűri egészen maga mellett, amíg nem látja a másik emberből, hogy mit is okozott. Beveszi a gyógyszert, és akkor eltűnik a kis zöld szörnyecske. Hát szeretett testvérem, nekünk is lehet, hogy ki kell vágni azt a szent fát, lehet, hogy le kell rombolni azt a bál oltárt, ami elválaszt tőle. Az, hogy mi a te életedben, az a dolog, ami elválaszt, vagy ami próbál téged távol tartani Istentől, nem tudom. Egy dolgot tudok, hogyha Istenre hallgatunk és őt követjük, akkor nem csak a megerősítést kapjuk meg, hanem jön az áttörés is. És az áttörés Gedeonnak az életében éppen az, hogy megmeri tenni, hogy lerombolja azt a bál oltárt, és kivágja ezt a szent fát. De milyen érdekes, hogy fél a családjától, hogy fél az emberektől ez a Gedeon. Hiába mondja Isten neki, hogy ne félj, nem fogsz meghalni, veled leszek, nem nappal vágja ki, nem nappal rombolja le, hanem éjszaka. Maga mellé vesz 10 embert, és éjszaka lerombolja ezt a bál oltárt, és kivágja a fát, és felteszi az oltára a saját áldozatát. Nem nappal, de éjszaka. És reggel, amikor elkezdik kutatni, keresni, hogy ki is tette ezt, akkor azt várnánk Gedeontól, hogy elsőként odáll, mint annak idején Luther Márton a wittenbergi gyűlés előtt, és azt mondja, itt vagyok, másképp nem tehetek. Nem? Gedeont úgy kell előkaparni. Úgy kell előhalászni valahonnan. Egy biztos, hogy amikor megteszi azt, amit Isten elvár tőle, akkor Isten is megteszi azt a lépést, és mellé jár. És milyen csodálatos módon onnan érkezik a segítség, ahonnan nem is várja. Hiszen az apja az, aki mellé áll Jóás, nagyon bölcsen védelmére kell, és azt mondja, ha vál az Isten, akkor mi szükség arra, hogy megvédjétek, meg tudja ő védeni önmagát. Amikor Istenre bízod az ügyedet, amikor te megteszed az első lépést, akkor Isten megteszi a másik lépést. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok igazán erős. Ugyan Pál apostol is írja, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És hogy mennyire igaz, hogy ki kell várni ezeket a szent fákat, arra Germának megtérése az igazi bizonyságtétel, amikor Bonifácius püspök közöttük járt, akkor észrevette, hogy egy nagy tölgyes előtt állandóan ott keresik az Istent, és azt tartják, hogy az a tölgyes tulajdonképpen az igazi istenség. És a püspök kivágatja ezt a tölgyet. Az emberek azt várják, hogy majd lecsap valami az égből, és meghal a püspök, és nem történik semmi. És az emberek akkor kezdenek el hinni. Amikor Jóás azt mondja, hogy védje meg magát, és ha valaki meg akarja védeni a várt, akkor reggelre meg fog halni, akkor az embereknek elkezd tisztulni az elméje. Hát ki vagyok én? Ki nekem ez a vár? Miért kell nekem megvédeni őt? Szükség van tehát a hit bátorságára, hogy szembe merjünk nézni a félelmeinkkel, hogy leszámoljuk a bálványainkkal, hogy megvalljuk bűneinket, és hű igaz az, hogy Isten háta mögé veti, mintha nem is lett volna. Kívánom a kedves testvéreknek, hogy a napi harcainkban így hívjuk segítségül az irgalomnak atyát, akinek legyen dicsőség mind most, mind örökkön, örökké. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy a szívünkre beszéltél, és Gedeon életén és harcaink keresztül megláthattuk a mi harcainkat is. Láthattuk azt, hogy az ő élete nem sokban különbözik a miénktől, ahogyan ő félt a reáváró feladattól, úgy mi is sokszor félünk. És amit tőle vártál, hogy megtegyen, a bálványokkal kapcsolatosan, azt tőlünk is elvárod. Elvárod, hogy leromboljuk mindazt, ami elválaszt tőled, az egyedül üdvözítő Istentől. Köszönjük, Urunk, a bíztatást, hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Olyan jó ezt tudnunk még akkor is, ha ma a szívünkbe olyan helyre nyúltál, ami fáj. Ugyanakkor köszönjük a kegyelmi időt, hogy még van szabad hozzánk. Tudjuk, Urunk, hogy azért szólsz még hozzánk, mert új szívvel akarsz bennünket megajándékozni. Olyan szívvel, amely Te néked engedelmeskedik. Köszönjük, ha ez így lesz, így van, akkor átélhetjük azt a csodát, hogy egyre boldogabb gyermekeid lehetünk. És miközben boldogabb és engedelmesebb emberek vagyunk, egyre inkább meglátunk téged a saját életünkben, és ennek a világnak a folyásában is. Köszönjük, Urunk, hogy mi, mint az új szövetség népe láthatjuk azt a kimondhatatlan szeretetet, amellyel megváltottál bennünket egyszülött fiad által. Köszönjük, hogy most is zörgetsz, és a sákramentumok által hívogatsz magadhoz. Segíts kinyitni szívünknek ajtaját, hogy behívhassunk abba, és ígéreted szerint velünk legyél az úrvacsora közösségében. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fennállva fogadjátok az áldást. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.